Legenda. Vizijék sokáig rágódtak Ete a délután emlékein. Hallottad, hogy piskótát adjak a cselédemnek? Piskótát! Bolond, bolond. Meg hogy csak ezt szereti, hallatlan. De később másokkal is előállt, jött az ő nyakatekert elveivel, ismered? Tatár aztán alaposan elintézte. Már pedig ebből nem nevelek primadonnát, még csak az kellene. Úgy látszik meghibbant. Beteg ember. 2 hónapot se adok neki. Annyi kérlek a cukra, hogy már nem is méreti. Láttad? Itt is rászálltak a legyek, folyton hajtogatta magáról. Szerencsétlen. Ezt is nem sokára eltemetjük. Mi lesz a feleségével? De te is hibás vagy. Mondd, miért kellett annyira kitálalni a társaságnak, hogy ennek semmi hibája nincs? Még majd elcsalják. Vizinét a doktor feldühítette. Csak azért is szűkebbre fogta Anna körül a pórázt. Vizinét soha se tartott. Most befogta ebbe is. Hetenként egyszer fölsúroltatta vele a lépcsőházat, kitakarítatta a padlást. Elnézte, hogy ficsorék ide-oda futtassák, mikor nincs egyéb dolga. Anna adta ki a szemetet. Amikor megcsendült a szemetes kocsi, rég nem hallott, kis hajnali harangja, látni lehetett, hogy a 3 lakó szemetes ládájával kiloholt az Attila utcára, és porzó fekete tartalmát a napfényben beleöntötte a szemetes kocsiba. Egy kosárra való harisnyát is kapott, hogy üres idejében ne unja el magát. Viziné a megelégedését semmis szavakkal fejezte ki. Ficsoréknak csak annyit mondott, hogy megjárja. Szinte nehezére esett ez, mert kikívánkozott belőle a boldogság, de vállalta a nevelés érdekében. Keményebbnek tüntette föl magát, mint valójában. Szeptember 15-én letelt a hónapja. Akkor kifizette bérét. Nem annyit, mint Katicának, aki túl volt fizetve, de kilátásba helyezte, hogy idővel majd emel. A tükör árát se vonta le egészen. Csak félig. Annának nem volt szüksége pénzre. Megkérte, hogy tegye be a bankba, hogy vásároljon neki valamit. Viziné a heti vásáron a Roham utcában vett neki valami kendőt. Az 5. vasárnapon maga küldte el, hogy menjen kicsit, nézzen szét a városban. Anna felöltözködött a Pepita ruhába, amelyben idejött. Az utcák gránit kövein az ünnepnap vigasztalan fénye reszketett. Ez a munkátlan, végtelen szabadidő értelmetlenül merett eléje. Ácsorgott a kapuk előtt, majd a Logodi utcán témferegve cél és terv nélkül kiért egy térre, ahol egy templom volt, meg egy nagy kórház, és olyan lárma, mint mikor őszvégén az égben varjak kárognak. Cselédlányok korzóztak itten, sváb cselédek vihogtak, pusmogtak egymásba karolva, povedáltak ismeretlen nyelvükön, akár a falujukban, együtt, mindig együtt. Láncot formáltak a gázlámpák körüli járdaszigeteken, föltartották a járókelőket, megakasztották a forgalmat. A villamosoknak is erősebben kellett csöngetni ők, hogy tovább haladhassanak. Ő egyedül bandukolt közöttük. Visszajövet a vérmezőnél egy román katona megcsípdeste a mellét. Egy kapu aljába húzódott. Megvárta, míg eltűnik a katona. A déli vasút körül valami utcai cukorkaárusnál krumpli cukrot vett. Elvitte bandikának, az Árok utcába. A cselédek, akik meglátogatják volt gazdájukat, mind ezzel köszönnek be. Eljöttem, ha nem tetszik megharagudni. A gazdák nem haragszanak meg, hogy eljöttek. Életük szokott folyásában ez valami változatosságot jelent, s amint némi tétovázás után fölismerik a régi lányt, aki már egy csöppet soványabb vagy kövérebb és minden esetre öregebb, ők is visszaemlékeznek arra az időre, mely elmúlt azóta. Vendég van előttük, akivel vendégként bánnak. Próbálják ezzel-azzal megkínálni. A látogatók azonban még elfogódottabban, még súlyosabb emlékek hatása alatt áldogálnak abban a szobában, melynek minden tárgyát jobban ismerik gazdáiknál. Karjuk, mely itt annyit dolgozott, tétlenül, haszontalanul lóg le, nincs már joguk oly otthonosan viselkedni, mint valaha, mikor kénytelen-kelletlen, tiszteletbeli családtagok voltak. Ezen kívül bénítóan hat rájuk az a tudat is, hogy távol létükben csak úgy folyt a család élete, mint azelőtt, és bármennyire is szívesen fogadják őket, érzik, hogy nem pótolhatatlanok. Ezt mindenki érzi hébe-hóba, de ők egészen és viharosan érzik, s öntudatlanul elszomorodva, mikor-e kegyes látogatásokat végzik fájóan bamba arckifejezéssel. Csak a visszajáró halottak érezhetnék ezt ilyen teljesen. Anna átnyújtotta Bandikának a krumplicukrot, akitől emlékül a játéktrombitát kapta. Bandika tűnődve nézte őt. Zagyva emlékeket kotorgatott kis fejében. A krumplicukor megtette hatását. Ölébe ült annak, akit egykor mindenkinél jobban szeretett, s harmadfél éves korában nem Annának, hanem anyjának nevezte. De mikor a lánya madaras bicskáról kezdett beszélni, melyből annyi-annyi madár röppen ki, már nem figyelt. Elfelejtette a madaras bicskát. Anna búcsúzkodott, s hogy hazatért az Attila utca 238-as számú házba, még 6 óra se volt. Mégis jobb volt itthon. Viziné délelőtt a konyhában ült, nem volt már szükség ellenőrizni a cselédjét, de van-e valami érdekesebb, mint a konyha, az életnek ez a vegykonyhája? Itt hallani, mi történt a piacon, a városban, mit főznek moviszterék, drumájék, és figyelheti Anna mindig szórakoztató pepecselését. Az ételek, melyek délben bűvös átalakulás után asztalára kerülnek, még nyers állapotban hevernek. Víz zubog a vasfazékban, a húslevesnek való víz, fő a sárgarépa, a póré, a karalábé, a celler, a fekete bors, a sós gyöngyöző lében, melyet átszűrnek az üres tojáshéjak. Forrnak és futnak a kis csuprok is. A lány sáfrányt, gyömbért kap le az állványról, vékony szeletekre hasgatja a hagymát, könnyez az orrába nyilaló fűszertől, diót, zsemjétőről, petrezselymet vagdal, tojást tör szét, elválasztja a sárgáját a fehérjétől, répát vakar, nyulat boncol, a húst pedig belisztezve dobálgatja a lábasba, melyben már sistereg a forró zsír. Csak egyet nem tudott vállalni, a csirkék megölését. Ilyenkor Etelért szaladt föl. Lehívta, hogy ő hajtsa végre a konyha-e mindennapos izgalmas gyilkosságát. Az öreg cseléd kedélyesen fölnyalábolta a kiszemelt áldozatokat, a vízvezeték kiöntőjéhez vitte, s ott egy ügyes mozdulattal kitakarta a nyakukat, és elmetszette a nagy konyhakéssel, úgy, hogy a vér felfröccsent a könyökéig, és sokszor az arcát is bemocskolta. Anna elfordult. Viziné se bírta végignézni. Elismerte, hogy szükséges, de mindig kérdezgette Etelt, hogy tud ilyesmit megcsinálni. Az kacagva mondta, hogy aminek meg kell lenni, annak meg kell lenni. Viziné Annának értésére adta, hogy nem szereti, ha annyit van együtt ezekkel a cselédekkel. Etel nem hozzávaló. Az egy vén satrafa, szemtelen, szájas, és Tefi úgyis lenézi őt, végig sem menne vele az utcán. Mit akar hát tőlük? A háta mögött kinevetik. Egyszer másszor le is tagadta Annát, nem engedte be őket hozzá, azt hazudta, hogy nincs itthon. Anna belátta, hogy asszonyának igaza van. Nem nagyon kereste a cselédek társaságát. Mit fusson olyan szekér után, mely úgyse veszi föl? Inkább foltozgatott a konyhában. Egy csirke csipogott körötte. Ezt ő maga hozta ki az ólból, hogy fölnevelje. Minden csirkét külön-külön megismert a tolláról, hangjáról, mint falusi lány a csirkét madárnak tekintette. Kis tálakból itatta, morzsával etette, becézgette. Éjszaka a csirke az ágyára szállt, lábánál aludt. Az asszony e konyhai együttlétek alatt Piroskáról mesélt, ő meg a mostohájáról, arról a szikár, fiatal parasztasszonyról, aki télen, éjjel kergette el hazúrról. Ficsor írt az apjának, édes Istvánnak, hogy a lánya új helyre szegődött, de az bizony nem válaszolt. Törődött is vele, ő pedig lassanként fölolvadt ebben a környezetben. Már Bartosékat sem emlegette, a volt gazdáját, már Katicáról se hallott az asszonytól, a volt cselédről. Mindez elmúlt. Büszkélkedni kezdett arra, hogy gazdái sokkal vagyonosabbak, mint moviszterék és drumájék. Örült, ha egy új nyújtófát kapott. A szitát a mi szitánknak, a dugóhúzóta mi dugóhúzónknak nevezte, mely mindig szebb volt, mint a föntieké. Viziné ruháit is bámulta. Különösen azt a fekete sejmet, melyben szerdán délután az Áldás utcába ment. Viziné tréfálkozott. Látja, ezt a maga kedvéért vettem föl. Nem is volt számára kellemetlen társ ez a cselédlány. Ha leintette, háttérbe vonult. A cselédek társasága az úrinőknek oly kényelmes, akár a férfiaknak az utcai lányok szerelme. Mihelyt nem szükséges, elküldhetik őket. Vizi a nagy politikai rázkodtatások után, hogy kilobbantak a parázs izgalmak, este felé otthon időzött, várva a vacsorát. Körötte halkan járkáltak, mert tudták, hogy dolgozik. Csönd borult a gyönyörűen kitakarított dolgozó szobájára. Az íróasztalon rendbe sorakozott a tollhajó, a pecsétviaszk, az olló, a kitömött bagoly. Levelet írt Egerbe a sógorának, Patikárius Ferencnek, aki ott lévő 5 holt szülőjüket kezelte. Nehezen ment a levélírás. Ami készen diktálta minisztériuma beadványait a gépíró kisasszonyának, olyan lassan fogalmazott, mikor magánügyekről volt szó. Meg-megállt egy mondatnál, átolvasta a levelét, leporozta, megint nézegette, nyálaszta a borítékot, gyertyát gyújtott, pecsétet ütött rá címeres gyűrűjével. Aztán ásított. Szíve, tüdeje, mája jól működött. Gyomra megemésztette azt, amit megevett, mégis úgy tetszett, szenvedett. Elfogta a hivatalnok lélek unalma, aki egyedül mindig unatkozik. Kisétált a konyhába, a vacsorát sürgette. Felesége a lányjal szórakozott, ezzel az ideplántált, friss élettel. Vizi is szeretett volna itt maradni, de az asszony kitessékelte a konyhából. Azt mondta, hogy ne zavarják Annát. Különben is a cseléd nem látványosság. De bárhogy titkolódzott, egészen mégse bírta őt üvegbúra alá rejteni. Viatorisznál a lány naponta megfordult. A fűszeres már kedélyes kacsintással gratulált a tüneményes cselédhez. Ebből a boltból azután, mely a krisztinai asszonyok pletyka központja, mindenki tudomást szerzett róla. Emlegették a Péknél, a Mészárosnál, a Mosodában, még a koporsós is tudta, hogy kicsoda Anna. Az a kövér hatalmas rendőr, aki az Attila utcában posztolt, és Viziéknek feszesen szokott tisztelegni, szintén ismerte őt. A hír meglepő gyorsasággal száguldott. Előbb csak a legközelebbi Krisztinát hódította meg. Az Attila utcát, a Krisztina teret, a Krisztina körút és az Attila körút egyes pontjait, majd a Pauler utcát, Mikó utcát, Logodi utcát és a Tábor utcát is. De egy hétbe se telt, fölszárnyalt a várba, az Úri utcába, ahol tatárék laktak, a Bástya sétányra, a Ferdinánd térre, a Bécsi kaputérre, s befészkelve magát nők, férfiak agyvelejében nőtt, növekedett. Egy példás cselédről beszéltek. Sokan nem is látták még, csak a keresztnevét tudták, még határozott formát se öltött. Az, akihez eljutott, körülbelül azt érezte, mint a babonás tömeg egy csodaforrásról, egy gyógyító szentképről halván, melynek természet fölötti hatékonyságát agya nem képes fölfogni, ellenben mégis van. Miután a hír megfutotta körpályáját, visszaérkezett hozzájuk. Vizinél a minisztériumban egyszer telefonon érdeklődött egyik barátja, vajon nincs-e az Annának húga vagy nénye, mert szüksége volna egy megbízható cselédre. Viziné a Mária gyógyszertárban gyomorlabdacsait készítette el. A patikus segéd, amint a mérlegre hullajtotta a gránát szemeket, szokása szerint beszélgetett vele, s egyszerre ő is Annát emlegette. Az Annát, minden tudó mosolyjal. Mikor Anna karján a szalmaszatyorral föltűnt a piacon, a zöldséges kofák összesúgtak.
Vizi, nem ismeri? Az a tanácsos a minisztériumban.
Viszont ha Vizit látták, ezt mondták.
Itt van, akiről a múltkor beszéltem, ittni, az Anna gazdája.
Esténként a krisztinai polgárok hitveseikkel a karjukon sétáltak. A nőnek egyszerre gyökeret vert a lába. Nem figyelt többé arra, amit a férje magyarázott, hanem mint aki látomást lát, bámult egy pontra.
Nézd, suttogta, ez az, kicsoda, az Anna, aki Viziéknél szolgál, a Viziék Annája.
A férfi a gázvilágos félhomályban ide-oda kukucskált, de nem látott semmit, mert az egész csak egy pillanat műve volt. Az az árnyék, mely kék karton ruhájában a fal mellett lapulva egy frissen sült kenyeret hozott a péktől, már besurrant a kapun, a kávészínű házba, s nyargalt a lépcsőn fölfelé. Eltűnt szemük elől. Ilyenkor egy darabig még vártak, majd szótlanul, ki tudja milyen gondolatokba merülve, tovább bandukoltak.